Most pedig várjuk előre a gyerekeket a gyerektörténethez.
Sziasztok! Azt szokták mondani ilyenkor, aki ide áll ki, hogy figyeljetek most nagyon, a felnőttek úgyse figyelnek. Én tudom, mert én is felnőtt vagyok, hogy nagyon is figyelünk a gyerektörténeteket. Nem tudom, szoktatok-e kirándulni? Szülőkkel, nagyszülőkkel? Szoktatok kirándulni? Erdőbe szoktatok menni?
Igen.
Hát igazából egy kicsit, nagyon gondolkoztam rajta, hogy milyen történetet hozzak nektek. Ez egy könyvajánló, amit én most hoztam nektek. Mert hogy én nagyon szeretek erdőbe járni, asztalos vagyok, és a fák nagyon érdekelnek, de az élőhelyük is érdekel. Képzeljétek el, hogy az erdő az olyan, hogy megszületnek a fák. Elképzeltétek, hogy milyen élőlények a fák? Nem tudnak elmozdulni a helyükről. Nekünk kell oda menni hozzájuk. De találtam egy könyvet, azért is vettem meg, mert ez a bácsi, nem mutatom a képét, ő egy német erdész bácsi, tudományos módon kutatja az erdőknek az életét. Mert ez egy olyan terület, amiről még nem sokat tudtunk egészen idáig. Az a címe a könyvnek, és javaslom, hogyha nem is nagyon szeretek olvasni, akkor anyáikkal vetessétek meg. Mondok belőle néhány érdekes dolgot, jó? Például nem tudták azt, hogy a fák az erdőben, a fák hogyan élnek, hogy beszélgetnek. Képzeljétek el, hogy kiderítették azt, hogy nem tudom, gondoltatok-e rá, hogy a mi emberek tudunk beszélgetni, az állatoknak is vannak bizonyos hangjelzéseik, de hogy a fák hogy beszélgetnek egymással. Mert a legizgalmasabb dolog ebben az egészben, hogy a fák egy külön élő egység, az erdő, mint egy nagy család, ugye, hogy mi az emberiség betöltjük a földet, nagyon sok helyen a földet fák, erdőt borítják, és egy olyan különleges világ, amire eddig én sem gondoltam, de nagyon-nagyon sok érdekességet olvastam ebből a könyvből, hogy tudnak például egymással, hát nem beszélgetni, úgy mondjuk ezt, hogy kommunikálni. Az egyik, képzeljétek el, hogy illatokat árasztanak, és egy érdekességet szeretnék elmondani. Afrikában, a szavannán vették észre, hogy a zsiráfok, ugye biztos láttatok már, hogy a bizonyos fáknak a levelét, a lombját szeretik, abból élnek, de ez a fáknak nem jó. És képzeljétek el, hogy a zsiráfok, amikor legelik a fáknak a lombkoronáját, akkor nem a szomszéd fához mennek oda, hanem sokat-sokat vándorolnak, amikor az egyiknél mondjuk végeztek, akkor tovább mennek 10-20 fával odé. És ez azért van, megvizsgálták, ő többek között, meg sok okos ember, megvizsgálták, hogy ezek a fák egymásnak jelzést küldenek. Amikor elkezdi a zsiráf annak az egy fának lent a lombkoronáját, akkor egy illatanyagot bocsát ki, és riaszta a társait. Segít nekik abban, hogy vigyázzatok, veszély van. A környező fákhoz eljut ez az illatanyag, és egy bizonyos, hát méreganyagot termelnek önmagukban, amit a zsiráfok nem szeretnek, mert keserű lesz a levél. Tehát a fák is kommunikálnak, de nem csak illaton keresztül, hanem lent a gyökérzeten. Ti nektek a kezetekben biztos volt már okostelefon, ez nem is kérdés, kezelitek. Az is egy bizonyos hálózat által vannak összekötve a készülékek, és úgy működik az egész világon, hogy mindenhonnan információkat tudunk begyűjteni általa. Képzeljétek el, hogy a fák is a gyökérzetükön keresztül egymással is tudnak beszélni, és ami nagyon szép az egész dologban, és ezt hoztam el tanulságként nektek, képzeljétek el, hogy az erősebb, magasabb, fiatalabb fák, vannak olyan fák, amik már idősödnek, egészen vissza száradnak, visszafejlődnek, a gyökérzetükön keresztül, és a gyökérrendszerükön keresztül segítik az idős fákat, hogy minél tovább életben maradjanak. Sok-sok érdekesség van ebben a könyvben, én javaslom nektek, ajánlom nektek, olyan érdekes dolgokat tanulunk meg a környezetünkről. Nyilván nem olyan erdőkről van szó, mint itt a környezetünk, mert sokkal nagyobb Németországban él ez a úriember, és ő ott vizsgálta a fák életét, és meg sok-sok érdekes dolog van benne. egyet ne felejtsetek el, úgy, ahogy a fák segítik egymást, és Isten úgy teremtette meg őket, hogy ők is érzékelik azt, hogy az erősebb segíti az idősebbet, a gyengébbet, ezt jegyezzétek meg, és vigyétek haza magatokkal, hogy ti is tudtok egymásnak segíteni. Mert Isten arra hív bennünket. Segítsük. Köszönöm a figyelmet.
Pásfújni Kovács Erzsébet. A szív. A szív egy rejtett kis világ, gondok, örömök tanyája. Belőle árad ború fény az ember szemére, homlokára. A szív egy rejtett kis kohó, benne ég ki a gondolat. Egy folyó, mint átfolyik az érzés, s magával sodor nagy hullámokat. Messzi világok rejtett titkait, mint prizma, színekre bontja fel. Az érzések rezdülését méri, feldobog, vagy fáradtan, lassan ver. Egyszer megáll, megszűnik az élet, vágyak, remények, álmok hullanak. A kis kohó ajtaja bezárul, vajon kiéged benne a salak? Amen. Amen.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Egy kicsit bemutatkozok, mert vannak olyanok, akiket számomra nem ismerősek. Innen jöttem a szomszéd várból, ahogy szokták mondani Nemesvámosról. Kövesi Zoltánnak hívnak, és mindig szívesen jövök Füredre. Olyan különös hangulata van a gyülekezeteteknek. És engedjétek meg, hogy elnézést kérek először is a hangom miatt. A múlt szombaton az egyháznak a missziós buszával voltunk, Ráckevéről vittük Albert és Sára, ott volt egy program, és hát elkövettem olyan botorságot, hogy odaálltam a légkondi alá, ott beszélgettünk. Nem vagyok érzékeny a légkondira, de ez betette a kaput. Egy kicsit hadd anekdotázzak, mondhatom úgy is, hogy ami a múlt évi ünnepéből kimaradt. A gyülekezetetekkel kapcsolatos, van egy rongyos újságpapír a kezemben. A középső ablakon, ha kinéztek itt az előtérben, van egy íves ablak. Amikor azt az ablakot bontottuk, akkor a vakolatnál volt egy kis hézag, és egy újságpapírral volt eltömítve. Ez az az újságpapír. Ami az érdekessége, hogy erről sokat megtudhattunk az épület koráról, vagy legalábbis az ablak koráról. Kapaszkodjatok meg, mi a dátuma az újságnak. Amikor a berlini olimpiára készült a világ. 1936. június 30-a. Tehát az ablak az utáni időkben valamikor lett beépítve. Ha kívánjátok, itt hagyom nektek ezt a papírt, ha nem, akkor én megőrzöm. Itt fogjátok, hogy én megőriztem addig is. No, egy kérdéssel szeretnék nyitni. Tudod-e mindig, egy személyes kérdéssel, tudod-e mindig, és már egy kicsit erről beszéltünk a szombatiskolában, hogy amikor hirtelen helyzet jön az életedbe, egy olyan helyzet, amire nem készültél fel, ismered-e magad annyira, hogy tudod azt, hogy hogy fogsz reagálni? Hát bátor az, aki azt mondja, hogy tudja, de én úgy gondolom, hogy 90%-ban nem tudjuk. Egy ilyen helyzetről szeretnék egy igét olvasni. Olvassuk el alapigénket. Mózes első könyve egy nagyon-nagyon ismert történet. Szerintem a Szilárd próféta, mert ő megemlítette a szombatiskolában is ezt a részt. Nem akartam ott elsütni, hogy erről lesz szó. Mózes első könyve 28. rész, 16. verse így hangzik. Én a Revideát Károli újfordításból olvasom. Tehát első Mózes 28.16, Jákob pedig fölébredve álmából ezt mondta, bizonyára az Úr van-e helyen, és én nem tudtam. Valaki azt mondta, hogy nekünk laikus igehirdetőknek úgy jó témát választani, azt a tanácsot adta, és én megfogadtam, hogyha azt arról beszélsz, vagy azzal készülsz, ami foglalkoztat, vagy legalábbis amiről az elmúlt időben tapasztalatod volt, hát igyekeztem ezt megfogadni. Július közepe táján, egészen 20-áig, a családom nehéz időszakot élt át. Vagyis a szűkebb családomnak, nekünk a miénk volt a könnyebb rész, apósomé volt a nehezebb rész. Laci személyesen is ismeri őt. Epe gyulladása lett. És az epe gyulladása olyan erős volt, hogy epe rohamai voltak. Mi azt hittük, hogy annak rendje módja szerint bekerül a kórházba, és ott valamit kezdenek vele. Hát így volt, először mentő vitte be a kórházba, majd amikor kapott egy bizonyos ellátást, egy infúziós ellátást, akkor hazaengedték. Mondván, hogy nincs hely az osztályon. Valamint azt, hogy nyilván gyulladt állapotban nem műthető. Hazaengedték, és úgy képzeljétek el, hogy ez időben hozzánk költözött, mert nyilván érzékeltük, hogy ez egy rizikós helyzet, ő Várpalotán él. Hozzánk költözött. Majd másnap délután ugyanúgy megjött menetrend szerint a rohama, és ez így ment 4 napon át. Minden nap hazaengedték, nem fogták benn, és minden alkalommal bevittük, és már ismerték. Miért mondom ezt? Azt mondják hozzáértő emberek, hogy 2 nagy erő, nagyon sok alap mozgató tényező van a világban, de 2 nagy alap van, ami mozgatja az embert, motiválja. Az egyik a szeretet, a másik a félelem. Hát apósom 2 lábbal a földön élő egy bányász ember volt. Nyilván, mint ahogy legtöbben nem szeretünk kórházba menni, de az első roham után, amikor jelentkezett a második roham, akkor egy szóval nem mondta, hogy ne menjünk a kórházba. Hogy a félelem mire képes az ember életében. Azt mondják, hogy történetekre van szükségünk. Ezt is okos emberek mondják. Nyilván igaz, mert azt láthatjuk, hogy Isten gondoskodott róla, hogy a Szentírás tele van történetekkel. Régen biztos ismeritek ezt a szót, hogy ha középkorig megyünk vissza, hogy mennyire így van ez. Azt mondták, van egy ilyen fogalmunk a magyar nyelvben, hogy képmutató. A képmutató az történetmondó volt. Rajzolt 10-12 papír darabkára rajzolt rajzokat, kiállt, mert hogy kulturális megmozdulás is volt egy piac, kiállt a piacon egy piac egy pontjára, és mondta a történetét, és mindig voltak hallgatói. És a képek alapján egészen egy órán át mondta a történetét. De hogyha most itt vagyunk Jákobnál, bárki közületek megkérdőjelezhetne, hogy mi közünk nekünk Jákobhoz. Hát azért hány ezer évvel ezelőtt élt, ő egy pásztorember volt, hát kérem, nézzük meg a mi világunkat. Itt a gyerekektől kérdeztem, vagyis nem is kérdeztem, hanem tényként mondtam, hogy biztos volt, vagy van okos telefon a kezükben. Hát mi okos telefonokkal informálódunk, kommunikálunk. Hol vagyunk mi Jákobhoz képest? Van-e valami mondani valója egy ilyen régi történetnek a mi életünkre nézve? Egyáltalán milyen is a mi életünk? Nem akarom elvinni a gondolatmenetet. Nem tudom, hallottátok-e, vagy tudtok-e róla, hogy pont a napjainkban egy korszakváltáson vagyunk túl. Mégpedig a Covid idézte elő jobbára, nem a mi generációnkra nézve, a fiatalabbakra nézve. Egy olyan korszakváltáson vagyunk túl, hogy azt mondják, és ezt vizsgálták, tehát ez egy megvizsgált dolog, hogy a ma élő fiataloknak, gyerekeinknek, az unokák korosztályának több kapcsolata van gépekkel, mint emberekkel. És a gépeken keresztül tudnak kapcsolatot létezni, ezért vetődött fel egy rádió műsort, hallottam erről, ezért vetődött, vagy ebben a formában jött ez elő, hogy gépek által tud kapcsolatot teremteni, de ha leültetik egymás mellé a két fiatalt, akkor már nehezebben megy. Nem akarom elvinni a gondolatmenetet. Hát fiatalok között élek, mert a gyerekeim fiatalok, és a Bálint fiunknak a tanulmányaiból nagyon sokat profitálok. Bálint az ELTE-re jár, és egy elméleti tudományt tanul, szociológiát tanul. Hát én ebből nagyon sokat profitálok, és volt egy érdekes beszélgetésünk az elmúlt időszakban, amit szeretnék ide behozni közétek. Be akarok rakni ide középre egy fogalmat, ami csak ígérem, hogy először ijesztő. Aztán majd, ha beszélgetünk róla, érteni fogjátok. Ez egy nagyon szép fogalom, úgy hangzik, hogy transgenerációs trauma átörökítés. Nem véletlen tettem fel a kérdést, hogy tudod-e, ismered-e magad? Tudjuk-e azt, hogy a cselekedeteinket, a döntéseinket mik befolyásolják? Nem véletlen olvastam fel Jákobból az alapigét. Transgenerációs trauma átörökítés. Ez egy új kutatási terület. Nem tudom, járt-e nálatok Balázs Laci testvérünk? Nem járt nálatok. Ő érintett a zsidó holokausztban a családja által. Zsidó származású, mindenhol, ahol jár, elmondja a történetét. Csak hogy mindjárt a közepébe egy kicsit ízelítőt adjak, hogy ez a vadfogalom hogy szelidül meg. Elmondja, hogy az ő gyerekei, mivel az ő szülei voltak érintettek, ő sem, csak így közvetve, a gyerekei meg még inkább közvetve, de nem tudnak megtanulni németül. Pedig azt mondja Laci, hogy nem beszéltek erről róla, hogy nehogy, nem tiltották. Igazából ez egy új kutatási terület, és az igazsághoz hozzátartozik, előre bocsátom, hogy pillanatnyilag megoszta a szociológus-pszichológus társadalmat. Azt is el fogom mondani, hogy miért, és talán meg fogjátok érteni. Mert hogy ez egy rossz hivatkozási alapot teremthet. Nem akarok állást foglalni ebben. A kísérletről szeretnék beszélni, mert hogy egy kísérletről van szó, hogy mi is a helyzet az egerekkel és velünk. Orvos Tóth Noémi egy mai kortársíró, szakember, az Örökölt Sors című könyvében ír erről a kísérletről egy nagyon érdekes kísérlet, amit szeretnék veletek megosztani. A kísérlet arra hivatott, hogy egy emberi lényeknél nem csak szájhagyomány útján, hanem egyáltalán biológiai lényeknél sejt szinten örökölhető a félelem. Úgy nézett ki a kísérlet, hogy ahogy a kísérleteknél szokott lenni, egereken végezték a kísérletet. Ezeket a kis egereket fogták, és egy nagyon kellemes illattal, mégpedig cseresznyevirág illattal árasztották el. Ez volt a kísérlet kellemes része. De ugyanabban az időben ezeket az alanyokat apró áramütésekkel stimulálták, ami fájdalmat okozott, és amire összerezzentek. Ezt végezték egy darabig, majd elég rövid időn belül, nagyon rövid időn belül nem bántották őket áramütéssel, mégis, mondhatni természetes módon, ahogy megérezték a cseresznyevirág illatát, azonnal összerezzentek, mert hogy az emlékükben megjelent a rossz. Pedig a cseresznyevirág számukra is kellemes. De a kísérletnek itt nincs vége. A kísérletet elvégezték az utódaikkal is, de úgy, hogy az utódaiknak, a kicsi kisegereknek egyáltalán nem okoztak fájdalmat. Csak a cseresznyevirág illattal árasztották el őket, és csodák csodája, a kisegerek összerezzentek. De nem csak velük végezték el, hanem az unoka generációval is, a harmadik generációval is. És a harmadik generáció is fájdalom nélkül a cseresznyevirágra összerezzent. Csak egy mondatot szeretnék idézni a tisztparancsolatból, bár elnézést kérek, ha valaki ledegradálónak érzi azt, hogy az egerekhez hasonlítjuk magunkat. De a sejtműködésünk azonos, a teremtettségünknél fogva. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen. Na most ezen vitatkoznak a tudósok, ez egy új kutatási terület. Ha ez így működik az egerekben, nem folytatom a mondatot, nem érezték a fájdalmat és összerezzentek. Azért oszta meg mégis a tudós társadalmat, és ez egy nagyon, nagyon alapos érv, mert így kérem, akkor mondhatná valaki azt, mondjuk egy nagyon rossz útra térő bűnös ember, hogy hát kérem, én nem tehetek igazán a bűneimről, meg a félelmeimről, mert hát így örököltem, és nincs felette hatalmam, tehát azért végzem ezeket a dolgokat. És a tudósok most ezen vacilálnak, hogy fogják ezt majd tálalni, és hogy oldják fel ezt a kérdést. Tehát, hogyha valaki hivatkozási alapnak használná ezt a dolgot. Hát, mennyivel bonyolultabb lehet ez a kérdés az embereknél nálunk? Mennyivel bonyolultabb lehet, hogyha mondjuk van egy ikertestvérem, mint ahogy Jákobnak volt. A feleségem családi bölcsibe dolgozik. Ennek a résznek nem néztem utána, csak az ő tapasztalata alapján hozom ide elétek, hogy ha nem tudományosan vizsgáljuk meg, akkor is érzékelhető, hogy az ikrek világa egy nagyon különleges világ. Ézsau és Jákob ikrek voltak. Kétféle alapállás van a feleségem elmondása szerint. Az egyik alapállás az, amikor az ikrek szinte szimbiózisban élnek. Mindenhova együtt mennek, kérik is, hogy egyformán öltöztessék őket, mindent együtt szeretnek csinálni, és a legnagyobb, és kellemetlenül érzik magukat, ha esetleg valamiért elszakítják egymástól őket. Ez a szimbiózisban élő ikreknek a válfaja. A másik, amikor rivalizálnak egymással. Tehát mindenben megmérik magukat. És az egyik a másiknál mondjuk különb akar lenni. De valószínű, hogy Jákob és Ézsau esetében ez utóbbi volt. Tételmondatot szeretnék mindig mondani visszatérően, és az első tételmondatom ide kívánkozik, hogy ne felejtsük el, hogy mi emberek, tehát hogyha az egér kísérlet ezt mutatja, hogy mi emberek is vajon hogy működünk, egyet megállapíthatunk, ahogy láthatjuk azt Jákob esetében, Jákob és Ézsau esetében, hogy az emberi magatartás, az első tétel mondatom úgy hangzik, hogy az emberi magatartás bizonytalan, de Isten biztos. Tehát nem kérdés az, hogy Jákob esetében az első szülöttségi jog elvesztésének a félelme vezette Jákobot a hazugságra. Mert ugye azt a pillanatot ragadtuk ki az alapigében, amikor ő már menekül. Ha csak a vagyoni részt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az első szülöttségi jog az azzal járt abban az időben, hogy aki az első szülöttségi jogot kapta, ő két részt kapott. Még a másik egy részt. Két testvér esetében ez úgy néz ki, hogy kétharmad, egyharmad. És hogyha feltesszük a kérdést, hogy hát reméljük azt, hogy nekünk, tehát 21. században hívő embereknek nekünk nincsenek érzéseink, ilyen érzéseink, tehát közöttünk nincs ilyen. Azért Isten igéje magasra teszi a mércét, és csak egy kicsit szeretnélek benneteket elgondolkodtatni, hogy amikor olvassuk a szeretet himnuszában azt, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Hogyha ezen teszem mérlegre az én életemet, akkor mindjárt mondhatom azt, hogy Jákob történetéhez nagyon is sok közöm van nekem is. De menjünk csak az alapigénkhez, ami a menekülés pillanatában hangzik el. Tehát Jákob csalással elveszi az atyai áldást, és menekülnie kell, mert az édesanyának jelentik a szolgák, hogy Ézsau bosszút forral. És az édesanyja mindjárt megoszta Jákobbal, hogyha kedves az élete, akkor menekülnie kell. Menekülésében elfárad, álmában álmot lát, és amikor felébred, akkor hangzik ez a 16. vers, amit szeretnék még egyszer megismételni. Jákob pedig fölébredve álmából ezt mondta, bizonyára az Úr van a helyen, és én nem tudtam. A teológusok azt mondják, hogy kétféle isteni vezetés van. Ha teológiailag nézzük, van az észrevétlen isteni vezetés, és van az útmutató. Észrevétlen isteni vezetést egy bővített mondattal megérthetővé tudjuk tenni. Észrevétlen isteni vezetésnek nevezzük Istennek azt a tulajdonságát, hogy mindenütt jelen van, gondoskodik rólunk, életteret ad, és mindig jelen van az életünkben. Tehát, hogy ő a gondviselő. Ez észrevétlen isteni vezetésnek mondható. Az útmutató vezetés Isten konkrét kijelentéseket tesz, eseményeket hoz, hogy a helyes út megtalálásában segítsen bennünket. Vannak ennek módjai. Tehát útmutató isteni vezetés a Szentírás. Útmutató isteni vezetés az ima, amikor az imánkra válaszol. A megújult gondolkodás, a tapasztalatok, amikor tapasztalatok által terelget bennünket. Istenfélő emberek tanácsa. Ez is útmutató isteni vezetés. Aztán akadályozó és segítő körülmények. Van, amikor Isten körülmények által akadályoz bennünket, hogy ne lépjünk, ne menjünk oda, vagy ne tegyük ezt. Van, amikor bele visz bennünket bizonyos helyzetekbe. Útmutató isteni vezetés a csend is, a belső békém, amikor csendben vagyok, és Isten szól hozzám, hallom az ő hangját. Útmutató isteni vezetés a természet feletti álmok, proféciák, jelenések. Ami itt nyilvánvaló, hogy Jákob ki is fejezi, mintha most vette volna észre, hogy Isten ott van. Ez egy nagyon érdekes mondata ennek az igének. Mintha most vette volna észre, hogy ott van Isten. Istennek szintet kellett lépnie, hogy útmutatóvá váljon a vezetése, mert hogy álomban jelentkezett, ahogy itt felsoroltuk. Voltál-e már úgy, hogy nem vetted észre Isten vezetését az életedben? És csak egy bizonyos körülmény miatt egyszer úgy ráébredtél, hogy fú, Jákob bevallotta, mi sokszor ezt nem szeretjük bevallani. pedig nem árt bevallani, hogy van, amikor csak úgy éljük az életünket. Majd én ezt megoldom. Tehát az emberi van elől. És nehéz azt belátni, hogy Isten az, aki vezeti a mi életünket. Olyan, tehát nem is, tehát talán rossz is ez az emberi fogalom, nem? Isten vezetése észrevétlen, csak az ember viseltetik vele úgy, mintha észrevétlen lenne. Pedig Isten itt van jelen az életünkben. Gyakran kell valami komoly dolognak történni ahhoz, hogy észrevegyük, vagy ráeszméljünk, hogy Istenem, te vagy ebben a dologban benne. Egy második tétel mondatot szeretnék mondani, hogy az emberi tényező bizonytalan, az isteni viszont biztos. Ezután nézzük meg egy másik oldalát a történetnek, hogy mi is történt itt. Tehát, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy a két testvér között hogy zajlott ez a dolog. A kisebbik testvér hazugsággal, csalással becsapja, megcsalja a testvérét, és elveszi az első szülöttségi jogot. Ízlelgessük csak ezt a szép, meleg magyar szót, hogy testvér. A testvérét csapja be. Nekünk nem az fáj a legjobban, amikor a hozzánk közel állókkal van problémánk. Akár nézeteltérésünk, akár édes testvér, de lehet hittestvér is. Lehet, hogy amiatt nem tudunk aludni. Becsapva érezzük magunkat. És amíg nem rendeződik, addig nincs nyugalom. És gondoljunk csak bele, hogy itt hazugság, csalás történt a saját testvére fele. Már-már jóvá tehetetlennek tűnő. Mert hogy ez, ennek egy olyan súlya volt. Nyilván nem csak az anyagi oldalát kell kidomborítani az első szülőtségi jognak, hanem az áldás részét. Hiszen Ézsau, hogyha beleolvasunk a történetbe, azért könyörög az édesapjához, hogy nem maradt az áldásból, hogy egy kis áldást adjál nekem, hogy nekem is jusson. És Ézsau szemszögéből nézve, ráadásul Jákob úgy tűnik, hogy megoldja úgy emberi módon, el is menekül. Hát még a felelősségre vonás elől is elmegy. Tehát Ézsau szemszögéből nézve, ebben a pillanatképben, ha emberileg nézzük, Ézsau a jó oldalon áll, Jákob a rossz oldalon áll. A kezemben egy magyarázatos Biblia van. Nagyon szeretem ezt a Bibliát. A fordítása megegyezik a revideált Károly fordítással. Rengeteg lábjegyzet van, értelmezés, magyarázat, amit teológusok tettek nyilván hozzá, nem önmagában a Szentírás része. A Szentírás része tisztán megvan, de egy nagyon érdekes dolgot feszeget. Azzal vezeti be ezt a részt, egy megvilágító kiegészítéssel, ezt a gondolatsort, hogy mi mai keresztények kellően kemények tudunk lenni, és tárgyilagosak, amikor tárgyilagos hűvösséggel vizsgáljuk a Bibliában szereplő történeteket, és az ő magatartásukat. Tehát kellő távolságban vagyunk tőlük, és ezért meg tudjuk tenni azt, hogy egy bizonyos tárgyilagos hűvösséggel kezeljük az embertársaink felett. Tehát úgy próbálunk tanulságot levonni. Beszédes az mégis, hogyha megfigyeljük, Isten Jákobot válassza. És Jákobot bátorítja az ígéreteivel. Tehát kijelenthetjük azt, hogy az előbb azt mondtam, hogy az emberi szívünk azt sugalná, hogy Ézsau jó oldalon áll, hiszen ő olyan különösebb rosszat nem tett, elment vadászni, és közben történt a csalás. Ézsau áll a jó oldalon, Jákob a rossz oldalon. Hogy Isten választása nem az emberi elgondolás szerint működik. De hát akkor miért? Akkor innét azt a kérdést is föltehetnénk, hogy vajon igazságtalan Isten? Hiszen látszólag ő a csalót választotta. Ő maga jelenti ki magáról, és a római levélben így van írva, a 9. rész 15. versében Pál a mózesi igét idézi, hogy könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ha Isten igazságosságára egy kicsit kitérünk, hogy igazságtalan-e Isten, azért azt ne felejtsük el, és hozzátartozik a történethez, hogy azokban a helyzetekben, amikor így a két fél között lenne igazság, igazságtalanság kérdése, Isten a rosszabbul járó felett ugyanúgy megjutalmazza. Például hozok példát, Káin és Ábel esetében Káin volt a rossz, és mégis Isten azzal jutalmazta, hogy megjelölte Káint a történet leírása szerint, hogy nem végezhettek vele bosszúból. Tehát élnie kellett, életre kárhoztatta Káint. Vagy például Izmael esetében ugyanúgy megáldotta Isten, és ugyanúgy nagy néppé tette, holott nem ő volt a választott, a megígért, de őt is nagy néppé tette. Tehát annak kihúzhatjuk a méregfogát, hogy Isten nem igazságtalan. Ebben a helyzetben, hogyha mégis mondjuk egy gyülekezeti bizottságba elén kerülne Ézsaúnak meg Jákobnak az esete, akkor valószínű, hogy Ézsaúra szavaznák emberileg nézve. Hadd hozzak ide egy harmadik tételmondatot. Az ember döntése bizonytalan, Isten döntése biztos. Szeretném egy kicsit összegezni a dolgokat. Azon gondolkoztam, amíg ezt az egész gondolatiságot tanultam, meg azt, hogy a félelmeink, hogy milyen mélyen ülnek bennünk. Azon gondolkoztam, hogy mi adventisták mennyi figyelmet fordítunk önmagunk és mások fegyelmezésére, jó értelemben. Előre bocsátom, hogy nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez rossz, vagy önmagában rossz. Senki ne értse félre, de csak vizsgáljuk meg magunkat egy kicsit. Próbáljuk fegyelmezetten élni az életünket, ugye ezt kaptuk Istentől, ezt olvassuk a Szentírásból, úgy is érezzük és úgy is éljük meg, hogy Isten tanított bennünket erre. Fegyelmezetten éljük az életünket, és az embertársainkat is hívjuk erre a fegyelmezett életvitelre. Talán sokszor úgy, hogyha tanácsot kérnek tőlünk, akkor még tanácsokkal is igyekszünk segíteni őket. Készségesen ellátjuk őket, hogy lehet ilyen fegyelmezett életvitelt, mert hogy bennünket így is néznek, hogy mi a törvényeskedő, a keresztények közül a törvényeskedők vagyunk. De mi úgy érezzük ezt, hogy ezt mi Istentől kaptuk. Nem tehetünk más, mert a Szentírásból olvassuk ezeket. Egy kérdés viszont bevillant nekem. Amíg erre figyelek, és mondom, hogy ez nem feltétlenül rossz, vajon van-e készségem arra, hogy tanuljam Istentől az ő kegyelem gyakorlását? Hogy gyakorol kegyelmet? Gyönyörködöm-e abban, ahogy Isten kegyelmet gyakorol a tévedő, talán hazug, talán csaló emberrel szemben? Milyen hatással van rám ez a kegyelem gyakorlás? Milyen hatással van rám az ő szeretete? Kedves gyülekezet, csak egy esélyünk van, bármit érzel most, azzal kapcsolatban, hogy tényleg milyen félt mindenki személy szerint. Milyen félelmeket hordozok én magam, az én testemben, lelkemben. Egyetlen egy megoldás van, ha megragadom Isten kegyelmes szeretetét. A világban a dolgok nem kérdés, hogy a vége fele futnak. Mi meg utazók vagyunk ebben a világban. Itt vagyunk, nem tudjuk, hogy élve érjük meg Jézus eljövetelét, vagy az eseményeket, vagy nem tudjuk. Nem tudom azt sem, hogy ültél le ide a sorok közé. Mindenkinek megvan a maga életútja. Mindenkinek megvan a maga batyúja, amit hoz. A maga félelmei. Isten azt üzeni, hogy nem az számít, hogy mi van a csomagodban. Tehát Jákob története azt üzeni számunkra. Mit örököltél, nem számít, hogy mit mutatnak az egérkísérletek. Nem az számít igazán Istennél, hogy mi a múltad, mert Isten te jövőd érdekli. Isten úgy is tud mindent. Pontosan érzi a te érzéseidet, és együtt érez veled. Isten te jövőd érdekli. Tudod, mi a bizonyíték rá? Azért, hogy neked örök életed lehessen, meghalt a kereszten. Szóval ettől nagyobb bizonyíték. Tehát annyira szeret, hogy a legtöbbet odaadta. Azt hiszem, hogy az elég bizonyíték. Befejezésül, mert hogy olyan értékesnek tart. Lehet, hogy van csaló múltad. Bocsánat, hogy elragadtatom magam. Nem tudom. Lehet, hogy olyan terheid vannak, amiről azt mondod, hogy nem tudom elhordozni. De Isten a jövőd érdekli. És ő mindent megtett azért, hogy legyen jövőd. Befejezésül egy történetet szeretnék hozni nektek, hogy még ma is vannak csodák. Ne nagy csodára gondoljatok, de valahol mégis azt hiszem talán a legnagyobb csoda. A gyerektáborról szeretnék egy történetet hozni. Mindig, 26. éve megy a gyerektábor, mindig tanulok tőlük. Történt egy nagyon izgalmas helyzet. Csütörtöki napon elmentünk kirándulni, és Veszprémbe kirándultunk, és egy bizonyos, volt egy pihenő idő, Veszprémbe van egy erdei játszótér, oda mentünk, és akik már elfogyasztották az ebédet, ott ebédeltünk, akik elfogyasztották az ebédet, azok a gyerekek bementek a játszótérre, bekerített biztonságos játszótér, mi ott voltunk közvetlenül mellettük. De hát, mint ahogy szokott lenni sok gyereknél, az egyik fiú jött le az egyik játékszerről, és mivel gyerek játszótérről volt szó, ezért alacsonyan egy nyújtórút, pont ahogy lejött a létrán, egy nyújtórút az ő fejmagasságában volt, és olyan hirtelen mozdulattal fordult, hogy lefejelt ezt a nyújtórudat. Kint a padon ült egy gyerektársaság, és a legvagányabb, a leghuncutabb kisfiú bekiabálta, hogy jól van, Zéti, jól csináltad. De ez a kisfiú, tehát megállt egy pillanatra a légy a levegőben, mert ez a kisfiú nem kelt fel. Tehát olyan erős ütést kapott, valószínű, hogy kisebb agyrázkodása lett, hogy hanyat vágódott, és ott maradt. És hát oda mentünk nyilván, és láttuk, hogy bizony piros a szeme, így szemgödrével ment neki, és hát oda kísértük a padhoz, lefektettük, tehát voltak közöttünk egészségügyisek, tudták a dolgukat, és vizes borogatás, egy kicsit szédült, érdeklődtünk, de észnél volt. Hát, ahogy így utólag összerakjuk, egy kisebb agyrázkodás érhette őt, de nem is itt van a titok. A titok az, hogy egyszer csak, amíg mi ott körbefogtuk, és elláttuk, itattuk, addig somfordál ez a kis csintalan kisfiú. Oda somfordált, és láttuk, hogy oda áll félszegen. És akkor nyitottunk neki egy kis utat. Zéti, csak azt szeretném mondani, hogy ne haragudj, amit itt az előbb kiabáltam, mert a többiek biztattak, én csak azért mondtam. Bocsánatot kért ettől a sérült kisfiútól. És tudjátok, azt mondtuk utána, meg azt mondtam, vagy legalábbis én megfogalmaztam, ha semmi más nem történt ebben a gyerektáborban, csak egy ilyen csintalan kisfiú megérzi azt, hogy rosszat csinált, és ezt valahogy rendezni kell, akkor én azt mondom, hogy megérte a tábor. A negyedik tételmondat így hangzik: az ember győzelmi képessége bizonytalan, de Istené biztos. Én ilyen, mindannyiunknak ilyen győztes jövőt kívánok Istennel. Amen. Amen.
Isten tiszteletünk végén pedig még van egy fontos és örömteli feladatunk. Van egy kedves testvérünk, aki mindig gondol a születésnaposokra, és úgy hozta a sors és a nagyszerű egybeesések, hogy neki ma van a születésnapja, és ezért szeretnénk szeretettel köszönteni Anitát, és van egy tortánk is, és ezért szeretnénk megkérni mindenkit, hogy Isten tisztelet végén ezt együtt fogyasszuk el, most pedig hallgassunk meg egy verset Anitának.
Pásgúni Kovács Erzsébet, a hit. Az élet gondjai sokszor nagyra nőnek. Ma te, holnap én hordozom. De sose feledd el, Isten szeme néz rád szeretettel, túl a gondokon. Nyomorúságra születik az ember, a próbák útja ez a földi út. De él az Isten, és nem hágy magunkra. A küzdésben segítő kezet nyújt. Fáradt lehetsz, és lankatag sokszor. De elhagyott nem lehetsz soha. Csak az szánnivaló, akinek nincs hite, nincsen bizodalma, nincsen Krisztusa. Csak ott van félelem, ahol nem él a hit. S az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog az, kinek a próbákban bizodalma egyedül az Úr. Lehetséges minden a hívőnek. Nagyobb ígéretet ember nem kapott. Ez megoldott múltat, megoldja a jelent, és megoldja mindig a holnapot.
Amen.